November 5-én az egész világ az Egyesült Államokra figyel, ugyanis aznap tartják az amerikai elnökválasztást. Mi pedig, ahogy 4 évvel ezelőtt, úgy ismét egy késő estétől másnap délelőttig tartó maratoni választási műsorral készülünk nektek. Mindenképp tartsatok velünk november 5-én, izguljátok végig velünk az amerikai választás éjszakáját. Ciao.
Egy átlagos magyar ember kb. 90 liter csapvizet folyat el naponta. Ezzel főzünk és mosogatunk, ezzel locsoljuk a szobanövényeinket, ezzel takarítunk, és ezzel fürdünk. Csak megnyitod és folyik. Napi 90 liter. Sokan élnek ebben az országban, akiknek napi 30 literért is meg kell küzdeniük. Olyan emberek, akiknek nincs bevezetve a víz a házukba, ezért kútról kell hordaniuk nap mint nap, órákon keresztül.
Amikor hétvégente fél órát várunk, hogy át tudjunk menni az útesten, mert akkor a forgalom, és nehéz a kislányommal cipálni közben a kannát sajnos, és nem hagyva ment a házban egyedül, mert nem akar benn maradni egyik, a másik felelőtlenség lenne bent hagyni őt egyedül.
Róluk szól egy frissen megjelent kutatás, amit a PAD alapítvány készített. Ők évek óta azzal foglalkoznak, hogy milyen alapvető közszolgáltatások hiányoznak Magyarország elmaradott térségeiben. Egyik vendégünk Papp Gergely, az alapítvány munkatársa, akitől elsőként azt kérdezem, hány ember él ma vízszegénységben?
Kicsit több mint 200 000-re becsültük a statisztikai adatok alapján, de azt látjuk, hogy ez valószínűleg nagyobb szám. Azt nem lehet világosan meghatározni, hogy mekkora. Ez a 200 000, ez egy minimálisan biztos számnak mondható.
A legutóbbi népszámlálás szerint ennyien, körülbelül 200 000-en élnek olyan házban, ahol nincs se vízvezeték, se kút. Ez elég virágos, de akkor miért mondják, hogy a valóságban ennél is többen lehetnek ilyen helyzetben?
Azért is nehéz és tulajdonképpen láthatatlan probléma a vízszegénység, mert hogy azok az emberek, akik ilyen nehézséggel küzdenek, azok jellemzően egyrészt szégyellik.
Homoki Andrea a Vízkoalíció egyik alapítója. Ez egy olyan tömörülés, amelyben civilek, szakszervezetek és önkormányzatok fogtak össze a biztonságos, fenntartható és minőségi vízszolgáltatásért. Ők kérték fel a PAD alapítványt, hogy készítsenek elemzést a vízszegénységről.
Másrészt például félnek, hogy mondjuk a gyermeküket kiemelik a családból, mert hogyha nincsen otthon víz, az ugye egészségügyi, higiéniás, nem megfelelő körülmények miatt, sajnos olyan most az ellátórendszer, hogy ilyenkor nem, hogy támogatnák az adott családot, hogy ez megoldódjon ez a probléma, hanem inkább kiemelik a gyermeket a családból.
Ráadásul attól, hogy valahol van vízvezeték, még nem biztos, hogy folyik is a víz a csapból.
Nagyon leegyszerűsítve. Történik egy telepi program, bevezetik egy háztartásba az ivóvízellátást, majd aztán ugye azzal szembesül az a család, hogy egyébként nekik nincsen jövedelmük, tehát nem tudják fizetni a vízdíjakat. Egy idő után akkor kikötik a szolgáltatást, vagy pedig elszűkítik, és akkor csepegtetve folyik adott esetben a víz. És amikor ugye nézik a statisztikát, akkor ugye azt nézik, hogy egyébként, ja, hát ide bevezettük a vezetékes ivóvizet. Az már nem jelenik meg a statisztikát, hogy egyébként utána meg elkötöttük, tehát hogy nem folyik utána már a víz. És akkor persze egy csökkenő tendenciát látunk, de a valóság meg nem ez.
Én Szurovec Illés vagyok, ez pedig a péntek reggel. Hírháttér a Partizántól.
És egy másik történetet csak hagy hozzak ide. Éppen vasárnap a gyáli piacon, ugye én szoktam kitelepülni a helyi kis közösségünkkel, és ott van egy helyi roma ember, aki egyébként szegény családokhoz szétosztja a mi általunk összeszedett zöldséget, gyümölcsöt, és ő mesélte el azt, hogy például gyálon van olyan család, akik úgy költöztek be egy albérletbe, hogy már eleve ki volt kötve a víz, mert hogy az előző tulajdonosok nem fizették. De valószínű ez a háztartás, vagy ez a lakás, ez úgy jelenik meg egyébként a statisztikákban, mint ahol be van kötve az ivóvíz ellátás, vagy be van vezetve.
És akkor mondjuk ez a gyári család honnan szerez vizet a főzéshez, a mosakodáshoz, a hétköznapokhoz?
A közút.
Attól, hogy jogszabályban meg van határozva, 2011-es jogszabály, ha jól emlékszem, hogy ahol nincsen a háztartásban vezetékes víz, ott maximum 150 méterre kell lenni közkifolyónak. Ez a jól ismert kék kút vagy közkút, amit akár túrázás közben, vagy a város szélein, települések szélein látva, vagy temetőknél látunk. És Egyrészt ez a 2011 óta lazult is ennek a jogszabálynak a gyakorlata, tehát sok esetben 300 méter ez a távolság. Másrészt a terepen sokszor akár a szolgáltatók, önkormányzat különböző akadályokat gördít annak a 150, tényleg a 150 méternek. Tehát légvonalba, sugárirányba 150 méter, de közben ott van egy kerítés, a patakon nem lehet átmenni, és valóságosan akár sokszor több száz métert, akár kilométert is kell menni a vízért, és közben pedig ott van a többi közszolgáltatási hiányosság, a sáros, szilárd burkolat nélküli utak, a közvilágítás elégtelensége, ott vannak akár a szabadon lévő kutyáknak a veszélye. Ezek a településrészek, sok esetben szegregátumokról beszélünk, ahol a foglalkoztatás és a képzettség igen alacsony, és nagyon nagy az informális lakhatás aránya, amellett pedig nagyon nagy az önkormányzati bérlakás, vagy az önkormányzati lakhatási szektor aránya. Jó részt nagy arányú roma lakosság él, és a roma lakosságnak ellenű kérekeztő mechanizmusok itt is működnek, mint oly más terén a társadalmi életnek.
És az előbb azt mondtad, hogy előfordulnak olyan települések, ahol 10 éve még tényleg csak 150 métert kellett sétálni, most meg már lehet, hogy 300-at vagy még többet. Ezeket a kutakat akkor felszámolták, vagy itt ezekkel mi történt?
Sok helyen ez egy bevett gyakorlat az önkormányzatoknál, és sokszor egyre erősödik. Vannak ilyen különböző időszakok, felerősödik, hogy a kutaknak egy részét elzárják, és pont olyan helyen zárnak el inkább kutakat, ahol mondjuk a szegény vagy a vízszegény háztartásoknak lenne jobban szükséges a víz hozzáférés, miközben mondjuk a temetőnél megmarad a két kút, amit nem a halottaktól sajnálok, de azért az élőknek fontosabb.
Ami ebből a kutatásból, nekem kettő dolog nagyon felkapcsolta a piros lámpát a fejembe. Az egyik az az, hogy ez mennyi munkával jár. Ugye ez a vízhordás. Hogy ez napi 4 órás munka, ami azt jelenti, hogy az a személy, és ez jellemzően a nők végzik el ezt a tevékenységet, ők a munkaerőpiacról teljesen kiesnek. Tehát, hogy esélyük nem lesz, hogy elhelyezkedjenek valahol, hiszen neki napi 4 órába kell oda-vissza vinnie, hoznia a vizet azért, hogy tudjanak inni, hogy tudjanak mosakodni, hogy a higiéniás körülmények meglegyenek, stb. Ez az egyik. A másik adat pedig az, hogy 8,5-szer nagyobb kitettsége van a roma társadalomnak ebben a vízszegénységben, mint mondjuk a nem romáknak. Ez jó lenne, hogyha minél többen a többségi társadalomban is értenék, hogy mit jelentenek ezek a számok, mit jelentenek ezek a kockázatok, mit jelentenek ezek az élethelyzetek.
Időigényes és munkaigényes, és főleg ugyan is mondom, a nőket és a fiatal lányokat érinti leginkább. Ugye sokszor egy teljes félállás, hogy akár a család méret nagyságától akár még többet is elvesz.
Bocsánat, erre egyébként az a magyarázat, hogy a férfiak nagyobb számban mennek munkahelyre dolgozni, vagy itt mi van-e mögött?
Hát egyrészt a férfiak jobb órabérért, ugye jellemző az ilyen területeken a napszámos munka, vagy a idénymunkák is. Másrészt ugye azért sok esetben itt a építőiparban dolgoznak, vagy ilyen kétkezi munkában dolgoznak, ahol szintén jobban tudnak elhelyezkedni, és ugye alapvetően a területeken is, ugye a többség társadalomban a nőkre hárul inkább a háztartási munka, a maga gyereknevelés, csak itt ez sokkal jobban kijön, mivel hogy a háztartási munkában az is beletartozik, hogy naponta fél munkaidődöt eltudod, nem csak a vízfordással, mert ebben nem csak ez van benne, hanem az, hogy akkor melegíteni kell a vizet, szortírozni kell, hogy ahány gyerek van, mindegyiknek új fürdővizet kell hozni, és azt látjuk az, ami nagyon érdekes a terepi tapasztalatainkból, hogy sokkal tudatosabban használják azt, hogy kevesebb az erőforrásuk, kevesebb van a víz hozzáférésük, sokkal tudatosabban használják ezek a háztartások a mindennapi vizet, bármire is, mint a többségi társadalom, vagy hogy lehet mondani, hogy átlag magyar állampolgár. Miközben van egy olyan többségi hiedelem, hogy pazarlóan használják azok a szegény, szegregált településrészek a vizet, akik mondjuk kútra járnak. És ez pont ez a többségi hiedelem sokszor erősíti és okévá teszi azt, hogy mondjuk egy önkormányzat is el tud kezdeni egy kútbezárás, mert akkor elő tudja venni ezt a szegény meg roma kártyát, hogy akkor egyébként ők mennyire sok vizet használnak. Minimálisan 30 liter per fő per nap hordanak be a háztartásba ezek a családok, ha meg tudják oldani, tehát mondjuk nem egy idős, egyedülálló háztartás, akkor mondjuk akár lehet, hogy ott pénzért vagy más szívességért kell ezt a gyakorlatot másra rábíznia. És igen, hogyha mondjuk ez négyfős háztartásra vetítjük, akkor mondjuk a 120 liter per nap.
Igen, és még azért azt is kiemelném, hogy ugye az ilyen érintetti családokban a vízfogyasztás, szóval kevesebb vizet isznak, ami viszont hosszabb távon egészségügyi kockázatokat rejt, és gyakorlatilag emiatt is, meg persze még egy csomó minden más tényező miatt is, de hogy nagyon korai a halálozás ezeknél a családoknál. Tehát, hogy ugye ez egy összetevője az egészséges életnek, alapja lenne a megfelelő ivóvízellátás, a megfelelő, hányszor halljuk, hogy mennyi mennyiséget kellene elfogyasztani egy embernek egy nap. És hát nem véletlenül fogalmaztunk meg szakpolitikai javaslatokat is ebben a kutatási anyagban, és az egyik ilyen fontos tényező, ez pontosan ez a 30 liter per nap per fő legyen elérhető mindenki számára. Szóval, hogy ez az egyik ilyen megfogalmazott alapállításunk.
Legyen elérhető, ami azt jelenti, hogy legyen bevezetve a házba, vagy milyen módon?
Valahogy az ideális azért valami olyasmi lenne, hogy kapjanak segítséget, szociális támogatást arra, hogy maga a hálózat bevezetésre kerüljön a háztartásba, és utána pedig mondjuk ki azt, hogy egyébként ez a 30 liter per nap per fő, ez jár, tehát hogy ha nem tudja valaki kifizetni a számlát, akkor is addig nem lehet elzárni a csapot, vagy nem lehet annyira leszűkíteni, hogy ez a 30 liter ez ne jusson el hozzájuk. Tehát, hogy valami ilyesmi megoldás lehetne az ideális.
Hogy ahol nincsen vezetékes víz a háztartásba, és mondjuk akár kútra kell járni a háztartás tagjainak, ott se alanyi jogon jár a víz, tehát hogy ott a különböző rezsiszámlákba beépíti a szolgáltató, az önkormányzat, attól függ, hogy milyen felállás van, hogy magánlakás, önkormányzati bérlakás, stb., hogy beépítheti ezt a kúthasználati költséget.
Tehát a bérleti díjba belekalkulálja azt, hogy ő egyébként az én közkutamról lesz.
Tulajdonképpen fizetnek érte, tehát hogy sokszor ugye az van a fejünkben, hogy ja, hát ő ingyenesen oda megy, aztán elveszi a vizet, de hogy valójában ezért fizetni kell.
Van egy pár önkormányzat, akik olyan a büdzséjük és társadalmilag érzékenyebbek, ahol mondjuk elengedik ezt a vízdíjat, de ez nem jogszabályilag, eljárásrendileg nem kötelezi őket, semmelyik önkormányzatot se, tehát nyugodtan kivéthetnek erre vízdíjat.
Meg ugye az is egy érdekes helyzet, például talán pont Pomázon szembesültünk ugye azzal, ugye vannak ilyen külterületi részek településeken, és ezekre a külterületi részekre mondjuk lehet, hogy olyan középréteg, mondjuk ilyen lecsúszott középréteg, aki lehet, hogy egy belvárosban mondjuk már nem biztos, hogy meg tudná fizetni a lakhatást, de hogy kimegy ilyen külterületi részre lakni, ahol szintén ugye nincsen bevezetve az ivóvíz. És ezek is ilyen érdekes élethelyzetek, hogy mondjuk ugyanarra a közkútra jár, ugye az, aki mondjuk ilyen szegregátumi részből, tehát szociális vízszegénységgel küzd, meg az a lecsúszott középréteg, aki mondjuk ilyen külterületi részen építkezik, és ott nincs neki vize, és hogy amíg mondjuk a szegregátumból mondjuk Vödörrel mennek, addig mondjuk onnan meg nem tudom, ilyen nagy ballonnal mennek a közkútra vízét.
Ez a külterületre költözés, zárt kertekbe, különböző infrastruktúrális hiányos helyekre költözés, ez egyre inkább, egyre nagyobb rétegeket érint és fog érinteni a mai Magyarországon, és például ez a fajta külterületi, sokszor nem bejelentett informális lakhatása jelenik meg a statisztikákban, és pedig itt egy olyan érdekegyezés kezd lenni, vagy fokozódik a középréteg, lecsúszó középréteg és a legszegényebb társadalmi csoportok között, ami érdemes így együtt egymásra figyelni.
Egyébként a Szabad Európa korábban kirakott egy térképet, ahol települési szinten is lehet látni, hogy hol mekkora a vízszegénység, és ebben láttam, hogy az északi és a keleti határvidéken olyan falvak is vannak, ahol 20-30-40% a háztartásoknak az víz nélkül létezik. Ez kinek a felelőssége itt? Az államé, vagy az önkormányzaté, vagy a vízszolgáltatóé?
Ugye mi ezzel 3 éve foglalkozunk, mert ugye először mint minden lakos, hogyha valami vizes probléma van, hogy barna víz jön a csapomból, vagy éppen nincs, akkor ugye a vízszolgáltatót meg a helyi önkormányzatot próbáljuk támadni. De ahogy a mélyére nézünk a finanszírozási kérdéseknek, akkor rá kell, hogy jöjjünk, hogy gyakorlatilag ugye a kormányzat elvonta a forrásokat az önkormányzattól, elvonta a vízszolgáltatóktól, egy mesterségesen alacsonyan tartott vízdíjjal, egy közműadóval sújtott ágazatról beszélünk, ahol nincs többlet forrás arra, hogy ők kapacitásbővítéseket végezzenek, fejlesztéseket, vagy több területre vezessék be az ivóvíz hálózatot.
Igen, ezt egyébként írjátok is, hogy Észak-Borsodban és Hajdú-Bihar megye határmenti részein alig újítják fel a vízvezetékeket, és ott hatalmas a vízveszteség.
Ez szintén ugye a mi kimutatásunk, és 3 éve csináljuk ezt a fajta adatigénylésekre alapuló kutatást, amiben valóban az van, hogy átlagosan egyébként országosan 25% a vízveszteség, de hogy például Miskolc és térsége 50% fölött, tehát hogy...
Ez mit jelent, bocsánat, hogy az 50% a vízveszteség, az mit jelent pontosan?
Hát az azt jelenti, hogy gyakorlatilag ennyi úgy folyik el, hogy senki nem fizeti meg. Tehát, hogy így bekerül a rendszerbe, és mondjuk a rossz hálózati csöveken, a repedéseken kifolyik, hogy amikor csőtörés van, elfolyik. Nekünk nem volt arra lehetőségünk, kapacitásunk egyebek, hogy ezt számszerűsítjük, mármint, hogy forintosítjuk, de az ÁSZ megtette helyettünk, mert ők is kimutatták ugyanezt a 25%-ot, és ők azt mondták, hogy ez évi 17 milliárd forint veszteséget jelent.
A vízi közműhálózat katasztrofális állapotban van. Az állami számbevő székvizsgálata súlyos hiányosságokat állapított meg az infrastruktúra karbantartása és a finanszírozás terén is, ami hosszú távon veszélyezteti az ellátást.
Tehát, hogy ez iszonyú szám, és gyakorlatilag miközben van egy ilyen pocsékoló rendszerünk, ugye ennyi pénzt elveszítünk, aközben pedig élnek olyan családok, emberek, gyerekek Magyarországon, akiknek meg nem jut rendesen ivóvíz a poharukba. Szóval ez elképesztő.
Azt mondjátok, hogy a kormány nem foglalkozik eleget igazából ennek a rendszernek a karbantartásával, felújításával, de egyébként valamennyire azért elkezdtek már foglalkozni vele. Gulyás Gergely tavaly bejelentette, hogy
a vízvezetékrendszer felújítása elengedhetetlenül szükséges, tehát olyan rossz állapotban vannak a vízvezetékek, hogy akár a víz 60%-a is elfolyik azt megelőzően, hogy a fogyasztóhoz érne. Éppen ezért itt egy átfogó felújításra van szükség.
És idén évelején pedig azt mondták, hogy 200 milliárd forintot költenek közművek felújítására és fejlesztésére. Ebből mi valósult meg?
Az, hogy ezt nagyon sokszor elmondtuk mi és mások is, hogy ez nagyon kevés. Tehát az elmúlt 15 évben nagyjából 3000 milliárd forintos hiány keletkezett ebben az ágazatban. És ugye ez az összeg, ez egyelőre csepp a tengerbe, de legalább már felismerték, tehát annak már örülünk, hogy valami eljutott hozzájuk, és elkezdtek ebbe az irányba lépéseket tenni, illetve ugye arra is nagyon kíváncsiak vagyunk, egyébként ebből a szempontból is adtunk be egy adatigénylést, de erre még nem kaptunk választ, hogy ez hol, mely területeken valósul meg ez a bizonyos bejelentett fejlesztés, mert hogy azért van egy olyan félelmünk, hogy ez nem teljesen az ivóvíz hálózat, vagy hát a lakossági ivóvíz hálózat miatt valósul meg, hanem hogy itt az akkumulátorgyárak hálózati fejlesztése kapcsolódik ehhez, de az, hogy elkezdtek valamilyen mozgást, valamilyen döntéseket tenni ebbe az irányba, azt jónak tartjuk. Ugye ilyen döntés például az is, hogy 2025-től a közműadót kivezetik, és legalább ez már nem fogja sújtani a vízi közműszolgáltatókat, és talán egy kis lélegzetvételhez jutnak fejlesztés és karbantartás terén.
Egyébként az még nem segíti valószínűleg a hatékony felújítást, hogy ennek a 200 milliárdnak is egy részét az uniós helyreállítási alapból tervezték finanszírozni, ami ugye máig nem érkezett meg.
Így van, így van.
De akkor ezt sem tudjuk, hogy ezt a kormány pótolta el saját forrásból, vagy nem.
Egyelőre nem tudunk erről semmit. Meg bocsánat, ugye volt még egy intézkedés, ami a nem lakossági vízdíjakat gyakorlatilag megemelték, ami Hát megint ilyen kicsit ilyen felemás intézkedés, mert azt ők is érezték, hogy forrásokra van szükség az ágazatban, de például semmilyen különbséget nem tettek mondjuk egy iskola, egy egészségügyi intézménynek a vízhasználata, és mondjuk egy akkumulátorgyár vagy egy ipari parknak a vízhasználási igényei között.
Idéntől a kutak fúrását is jelentősen megkönnyítette a kormány, ami elvileg segítené azt, hogy az emberek könnyebben jussanak hozzá a vízhez.
Döntött a parlament, nem kell engedély a 2024 előtt engedély nélkül fúrt 50 méternél nem mélyebb háztartási kutakra. Az eddig érvényben lévő szabályok alapján idén évvégéig kellett volna engedélyeztetni a korábban illegálisan létesült kutakat, ezekből több százezer is lehet. Május közepén aztán kiderült, hogy a kormány változtatásra készül. A most megszavazott új előírás szerint azok a kutak mentesülnek a hivatalos eljárás alól, amelyek mélysége nem haladja meg az 50 métert, nem érintik az első vízzáró réteget, háztartási és mezőgazdasági használatra szolgálnak, és vízkészletvédelmi szempontból nem védendő területen találhatóak.
Mit gondoltak, ez mennyire segíthet azokon, akikről most beszélgetünk, akik vízszegénységben élnek?
Mivel hogy nem kell bejelenteni se, csak mondjuk a nagyon védett területeken, ami leginkább a Bakony meg Közép-Dunántúl egyes részein, mert mondjuk bűkben vannak olyan helyek, nem kell bejelenteni, ezért így a minőséget, vízminőséget senki se szavatolja. Egy-kettő pedig ezek a kútfúrások, ugye ehhez is meg kell egy alaptők, hogy valaki kutat fúrjon, ami szintén jobban fog tudni majd kutat fúrni magának az, akinek van tőkéje, csak nem akarja engedélyeztetésekkel babrálkodni, vagy mondjuk van egy hátul egy kisebb gazdasága, és eladja úgy ezt, hogy az most egy saját háztartási vízkivételre van. Miközben a szegényebb, vagy nem tőkeerős háztartások, ha nem tudnak kutat fúrni, vagy ha valahogy végül összehozzák, arra már szinte nincs is pénzük, hogy még vízszűrőt vegyenek, vagy valamivel próbálják biztosítani azt, hogy nem tudják, hogy milyen vízminőséghez jutnak hozzá.
Ez volt a Péntek reggel, a Partizán Hírháttér podcastjának eheti adása. Köszöni a figyelmet a teljes stáb nevében a Péntek reggel szerkesztő műsorvezetője, Szurovec Illés. Zene és hang, Hírség Bence. Animáció, Rádi Gábor. Kreatív producer, Laki Gergely.